Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki így üzen minékünk. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! A 345. számú dicséretünket keressük ki az énekeskönyvből. A 345. számú dicséretet énekeljük, annak mind a négy versét, egy szép bűnbánati énekünk. Az első verse így kezdődik: Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, imádkozzunk. Valóban azt szeretnénk kérni tőled, Úr Jézus Krisztus, hogy tekints ránk kegyelmesen. Kegyelmezz nékünk, Urunk, és szabadíts meg a nyomorúságainkból, szabadíts meg a legnagyobb nyomorúságunkból, bűneinkből, szabadíts meg a kárhozat súlyától, terhétől, adj nekünk, Urunk, mennyei látást, mint ott a vakon születettnek adtál. Valljuk, Urunk, hogy olyan sötétek tudunk mi lenni, hogy nem is veszük észre, hogy milyen sötétségben vagyunk. Bocsáss meg, Urunk, amikor megpróbáljuk megmagyarázni magunknak, hogy látunk mi, holott az az igazság, hogy totálisan vakok vagyunk. Kérjük, Urunk, a te kegyelmedet, ma is áradt ki ránk, ma is szólalj meg közöttünk, munkálkodj a mi szívünkben, lelkünkben, tégy csodát, formáját, Urunk. Ha valaki közöttünk, Urunk, még nem látott meg téged, ha még nem találkozott volna te veled, kérünk, hogy szólíts meg ma este. Lépj oda közel mellé a lélek által, munkálkodj az ő lelkében, szívében, hadd legyen ő is a te hitvallód. S ha valakit már mi láttunk téged, Urunk, minket meg erősíts meg. Erősíts meg abban a bizonyosságban, hogy te mindig jelen vagy, mindig mellettünk vagy. Te soha nem felejtkezel el rólunk. Urunk Jézus Krisztus, te nagyon jól látod, hogy hogyan jöttünk most ide a te színed elé. Nagyon jól látod a mi kérdéseinket, kételyeinket, félelmeinket, szomorúságunkat, vagy éppen örömünket. Könyörögve kérünk, hogy amiben vagyunk, abban szólíts meg, és abban vezess előrébb. A Szentlélek által munkálkodj bennünk, az igény keresztül taníts minket, légy itt közöttünk, és szentelj meg minket a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Folytassuk, kedves testvérek, a vakon született meggyógyítása történetének a tanulmányozását. A befejező képsorokhoz érkezünk el ezen a mai estén. János evangéliuma 9. fejezetéből olvasom az igét. János evangéliuma 9. fejezetének 34. versétől kezdve a 41. verset bezárólag a fejezet végéig. A János írása szerint való Szent Evangélium 9. fejezet 34. és azt követő verseiből így szól hozzánk Istennek igéje. Felelének és mondának néki a farizeusok, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kivetették őt. Meghallá Jézus, hogy kivetették azt, és találkozván vele mondanéki, hiszel-e te az Isten fiában? Felele az és monda, ki az Uram, hogy higgyek benne? Monda pedig néki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled, ő az. Azt pedig monda, hiszek Uram, és imádta őt. És mondta Jézus, ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallották ezeket némely farizeusok, akik vele valának és mondának néki, avagy mi is vakok vagyunk-e? Mondanékik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Kedves testvéreim, sok mindent láttunk már ezen a héten a vakon született történetével kapcsolatban. Láttuk, hogy hogyan érkezik meg Jézus egy nyomorult emberhez, hogyan hárítja a tanítványok bölcselkedő kérdését, mikor azon tanakodnak, hogy vajon kivétkezett. Láttuk, hogy hogyan gyógyít. Szombatnapon sarat készít, bekeni a vak szemeit sárral, és mond neki egy parancsot, amihez nem fűz ígéretet, és ez a vak mégis, noha ígérete nincs, engedelmeskedik Jézusnak, és elmegy a Siloám tavához, és meggyógyul. Aztán láttuk, hogy mennyi bonyodalom következik majd ebből. Ott hagytuk abba, hogy a nagy tiszteletű papi tanács, a farizeusok bizottsága, miután eleget faggatta ezt a vakon születettet, hogy hogyan és mint is történt az ő gyógyulása, hogy hogyan és mint vélekedik ő Jézusról, egyértelműen kiközösítették. Ugye olvastuk ma is, a tegnap ígéznek az utolsó versét, hogy te mindenestől fogva bűnben születtél, te egy bűnös ember vagy, nem mintha mi nem lennénk azok, persze, hogy ezt nem mondják ki, de mégis bűnösebbnek gondolják ezt a nyomorultat, és te tanítasz minket. És akkor ebben a pillanatban, mikor kiközösítették, ebben a pillanatban színre lép Jézus. Mert Jézus nem felejtkezik el az övéiről. Sőt, azt is láttuk, majd lesz erről szó, hogy Jézus tulajdonképpen az ő istensége folytán valahogy ott volt emellett a vak mellett, vagy a meggyógyult ember mellett. Nem felelkedett el róla egy pillanatra sem. Most oda megy majd a vakon születetthez, találkozik vele, majd különleges dolgot mond neki, és különleges dolgok történnek, illetve, ami talán még a legkülönlegesebb, Jézus ítéletet is hirdet a farizeusok felé. Nézzük meg ezt nagyon röviden, mint egy befejezésképpen. Először talán a vakon született alakját, ha megvizsgáljuk ma újra, látjuk, hogy honnan indult el. Ott ült az út porában, koldulva, soha életében nem látott senkit, semmit, nem látta a színeket, nem látta a világot. Ott ül napról napra, és egyszer csak odalép valaki hozzá, aki bekeni a szemét sárral. Vannak teológusok, akik bizonyosnak vélik, elképzelhető, de van, akik bizonyosnak vélik, hogy talán hallotta a tanítványok és Jézus beszélgetését. Nem tudjuk teljes kétséggel kizárni, de lehetséges, hogy hallotta, miközben Jézus ezt mondja, hogy nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van, mert eljön az éjszak, amikor senki sem munkálkodhatik, míg a világon vagyok, a világ világossága vagyok. Lehet, hogy hallottam, most ne vonjunk le ebből messze menő következtetést. Minden esetre kap egy furcsa parancsot, hogy menjen el a Siloám tabához, miután összekenték sárral, és ígéretet nem kap hozzá. És ezt megteszi. Jézus szavának engedelmeskedik. Volt erről szó, és nem tudom, mennyire szívleltük meg, hogy vajon mi szoktunk engedelmeskedni az Úrnak. Igét olvasva, napi parancsot kapva a Szentírásból, vajon megyünk-e olyan helyekre, hova ő küld? Vajon tesszük-e azt, amit ő mond? Vajon azt mondjuk-e tovább, amit ő szeretne, hogy tovább mondjunk? Ennek lesznek olyan következményei, mint amikor a vakon születettel is történt, hogy kiközösítették őt. Ez egy súlyos ítélet volt ott Izraelben. És mi történik? Testvérek, Jézus erről tud. Jézus tud róla, hogy ezt a vakon születettet kiközösítették. Ő szemmel tartja, szemmel kíséri, hogy mi történik az övéivel. Testvérek, ez ma is így van. Ma is így van. Az Úr Jézus nem felejtkezett el rólunk. Egy pillanatra sem. Jaj lenne nekünk, testvérek, ha az Úr egy másodpercre levenné rólunk a szemét. Nem veszi le. Amikor Jézus azt mondja az apostoloknak, mikor visszalép a mennyei világba, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, ez nem azt jelenti, hogy naponta van egy pár perc, amíg ő itt van közöttünk, hanem ő folyamatosan mindig itt van. Lelke által jelen van a mi életünkben. Ő tud mindenről, ami velünk történik. Látja, amit teszünk, hallja, amit mondunk, tudja a gondolatainkat, nem feledkezik el rólunk. Soha nem feledkezik el rólunk. És ez a tudat, hogy ő mindig jelen van, erőt adhat a terhek hordozásában. Hiszen tudom, hogy nem vagyok egyedül. És ez nem egy ilyen pszichológiai bebeszélés, hogy na majd addig szugerálom magamat, míg a végén majd nekem így jobb lesz, nem. Ez egy szent bizonyosság. Jézus jelen van. Itt van az ő életemben. Láttuk tegnap, hogy miközben a vakon született ott beszél, az ószövetségi gondolatokat idézi. Ott már nem is ő maga beszél, hanem valaki beszél a vakon született szája által. Testvérek, én vallom, hogy Isten lelke jelen volt ott, amellett az ember mellett. Valamiféleképpen Istenség által Jézus ott volt mellette. Lehet, hogy ő úgy érezte, hogy egyedül van. Lehet, hogy nagyon kellemetlen volt, hogy a szülei sem álltak ki mellette. Ezt is láttuk. A főpapok ki, vagy a farizeusok kivetették maguk közül. De Jézus mellette volt. Látta, hogy mit mond a bíróság előtt, hallotta, hogyan áll ki mellette, hogyan vallja, hogy Jézus próféta és nem hamis tanító, hogyan tett bizonyságot Jézus mellett, sőt, hogyan érvel az Ószövetség alapján, volt mondani valója Jézusról. És Jézus mindezt tudja. Számomra feltette az ige a kérdést, hogy vajon, miközben az Úr Jézus hallja a mi beszédünket, akkor miket hall? Hallott, amiről tegnap beszéltünk, vagy amiről ma? Amiről ma délelőtt beszélgettünk? A családban, a munkahelyen, vagy az utcán, miket mondtunk? Milyen indulattal mondtuk? Minden tud. Egyik konfirmandusunk mondta annak idején, egy néhány évvel ezelőtt, mikor erről beszélgettünk, kicsit a 10 parancsolaton végig menve, hogy ki üdvözülhet, és akkor ugye ragyog az ember szemben, hogy hát aki a parancsolatokat úgy betartja. Csak szépen végig mentünk, hogy na, kedves konfirmandusok, akkor igaz az. És a 10 parancsolatot végigvettük, hogy soha az életedben egyetlen egy pillanat nem volt, amikor ne Isten lett volna a legfontosabb a te számodra. Mert ha ez nem igaz, akkor véget ér az első parancsolat ellen. A második, igaz az, hogy soha az életben nem fantáziáltál Istenről, nem képzelted előtt valamiféle képben, nem formáltad meg, nem volt bálványod vagy kabalád. Csak szépen végig mind a 10. És ha ezek közül egyben vétettél, akkor el vagy veszve. És az egyik konfirmandus nagy tágra nyílt szemmel, Tibi bácsi, akkor marha nagy bajban vagyunk. Igen. Igen, testvér. Igen, kedves. Kisfiam, iszonyatosan nagy bajban vagy. Nagyon nagy bajban vagy. Egyetlen egy esélyed van, hogy bocsánatot kapsz. Jézus hallja a mi szavainkat. Tudja a gondolatainkat. Látja a tetteinket. Miket tettünk? Miket mondtunk? Vajon oda tudunk-e borulni az Úr elé, és azt mondani, hogy Uram, légy irgalmas nékünk, bűnösnek. Mert nyomorultak vagyunk, és ha te nem segítesz, akkor mindannyian elveszünk. És aztán nem csak látja, ahogy láttuk tegnap az igében, hanem mellette is van. A kiközösített mellé odalép Jézus. Odalép mellé, és megerősíti őt. Testvérek, ez nagyon komoly ítélet volt Izraelben. Akit kiközösítettek, attól nek senki nem vett semmit, nem beszéltek vele, az tulajdonképpen nagyon perifériára szorult. A társadalomból kirekesztett ember volt. Ilyen lehetetlen helyzetbe volt téve. Lehetetlen helyzetbe került. Így válaszolt Jézus tettére a társadalom. És mi történik ilyenkor? Testvérek, sokan megijednek ilyen helyzetben, de nem kell megijedni, hiszen azt látjuk az igében, hogy az ilyen nehéz pillanatok után, nehéz szituációk után, amiket Isten az övéig keresztül vezeti, Jézus maga lép oda melléjük. Testvérek, nem a nyomorúság a végső valóság. Lehet, hogy ebben az életben, lehet, hogy a hitünkért lesznek szenvedések, lesznek próbatételek, de megéri vállalni. Mert Jézus mellettünk van. És nem igaz az, hogy az üldöztetés az utolsó valóság, hanem minden nyomorúság és bajon túl mi magát Jézust várjuk. Mi Jézusra nézhetünk. Hogy ez a vakon született mellé és odalép Jézus. És ez nagyon-nagyon komoly ígéret mindannyiunk felé. Lehet, hogy a hitünkért hátratételt szenvedünk. Lehet, hogy valaki megmosolyog azért, mert ez még olyan buta, hogy még hisz Istenbe, meg templomba jár. Ne törődj bele, testvér. Jézus ott van melletted. És amikor a halálos ágyunkról el kell lépnünk ebből a világból, akkor mi őhozzá érkezünk meg. Aki Jézusért a végsőkig kitart, végsőkig elmegy, az a Jézus személyesen lép kapcsolatba. És ez ma is valóság lehet, testvérek. Ha nem is a testi szemeinkkel, mert úgy nem láthatjuk meg őt. Lehetetlen Jézust ma testi szemünkkel meglátni. De hitáltal tapasztalni az ő jelenlétét, az ő valóságát, az nagyon is lehetséges. Ezt Isten gyermekei el tudják mondani. Amikor valaki újjászületik, amikor valakinek az életébe Jézus belép, akkor ő valóságosan tudja, átéli, hogy én most Jézussal beszéltem, én vele találkoztam. Annak az embernek nem kérdés, hogy milyen hatalma van az Úrnak. Ez hogyan történik? Tulajdonképpen nem tudjuk megmondani, Isten lelke munkálkodik az ember szívében. Az igény keresztül átformálja gondolkodását, az életét megváltoztatja, Így lehet hit tapasztalatot szerezni. Imádsággal, igeolvasással. Nagyon fontos dolog, testvérek, hogy ne úgy képzeljük, és ne úgy keressük Jézus, hogy valamilyen vízióban meglátom. Úgy nem lehet Jézus meglátni. Aki azt mondja, hogy látta, nem Jézus látta. Biztos, hogy nem Jézus látta. Én nem mondom, hogy nem látott semmit, biztos láttak valakit, mert sokan mondják, de hogy nem Jézus volt a 100%. Az apostolok cselekedeteinek első könyve beszél erről. Akit érdekel, majd nézze meg. Jézus ma lehetetlen szemeinkkel meglátni, nem lehet. De hitáltal tapasztalni azt, hogy ő itt van, az igenis lehetséges. Megismerni az ő szavát, az ő beszédét. Átélni azt, hogy most hozzám beszél. Mint itt a vakon születetthez odalép Jézus, és azt mondja, hogy én vagyok az, aki veled beszél. Ugyanezt át lehet élni ma is. Kinyitom a Szentírást, csak Szentíráson keresztül maga az Úr Jézus Krisztus szól hozzám. Átélted-e már, testvér? Én vallom, testvérek, hogy vákumban, ilyen légüres térben nem lehet hinni. Kell valamilyen információ. A Heidelbergi KT olyan világosan tanítja, amikor a hitről beszél, hogy mi az igaz hit. Azzal kezdi, hogy nem csak az a bizonyos megismerés vagy ismeret, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igében kijelentett. Ez kell. Enélkül nem lehet hinni, tehát tudnom kell, hogy mit hiszek. Ha nem, folytatja a KT, az a szívbéli bizodalom, amelyet Isten a Szentek által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bocsánatot, örök életet és megigazulást ad, ingyen, kegyelemből, Krisztusért. A hit ez. Kell az ismeret, kell az, hogy tudom, mi van a Szentírásban, kell, hogy ismerjem Jézus szavát, és ez számomra személyes üzenetté válik. Ez nem lehet megspórolni. Testvérek, az igeolvasást, az imádságot, a csendességet, azt nem lehet megspórolni. Tudom, hogy ma szeretnénk. Ugye el szoktuk mondani, és ez valóban valahol tényleg így van, hogy nagyon-nagyon nincs időnk. És nem is gondolunk bele, hogy mennyire igazat mondunk, mert tényleg nincs időnk. Mert ami időt kapunk, azt ajándékba kapjuk. Nem a miénk. Senkinek nincs odahaz egy kis zacskóval még félretéve. 10 perc időt. Nincs. Kapunk valamennyi időt, nem az enyém. Ajándékba kapunk. És ebből mennyit fordítok arra, hogy Istenre figyeljek. Újra mondom, a tévét nézni, azt tudjuk. Meg híreket, meg híradót, meg stb. De az Isten szavára, a mai embertől ez már idegen, én ezt tudom. De ha szeretnénk az Úrral járni, ha szeretnénk hitben erősödni, ha szeretnénk bizonyosságot kapni, ha szeretnénk erőt kapni, az egyetlen egy módon lehet, csendességben, igét olvasva, őre figyelve. Ha valahol ilyen hittapasztalat nincs, és sajnos ma nagyon hiányzik, akkor ott mi lesz? Testvérek, egy szörnyű dolog, ha valahol az evangéliumi hit hiányzik, akkor ott nem ateizmus lesz, hanem babonaság. A kettő nem ugyanaz. Tehát nem igaz az, hogy ahol a Szentírás nem olvassák, ott majd masszív ateizmus vagy tudományos szocializmus lesz. Nem az lesz. Babonaság lesz. A mai ember 1000-szer babonásabb, mint a sötétnek mondott középkori ember. Iszazott babonaságban élünk. Én úgy emlékszem rá, néhány évvel ezelőtt történt, mikor szeptemberben szerveztük a hitoktatást ott Lőrincen. Járjuk ilyenkor végig az iskolákat, és ugye beszélünk a szülőkkel, gyerekekkel, szervezünk, hogy minél több gyermek jöjjön hittanórára. Nem kis munka ez, mert mindig meg kell alkudni ugye a gyurmaszakkörrel, meg az aerobikkal, meg mindenféle egyik fontos dolog van. És az egyik iskolában nagyon nagy mozgolódás volt, tehát mi a csoda történt, néztük már ott a hitoktatókkal, hát óriási szenzáció, fantasztikus dolog, boszorkái képző tanfolyamot indítanak. Döbbenet. 2006-ban volt, vagy 2007-ben, Budapesten, fel van világosulva, hú, de nagyon, boszorkái képző tanfolyam, 15 000 forint volt a tanfolyam ára. A iskola igazgató helyettes hölgy, ott körbe hordozott egy boszorkánynak öltözött másik néni, és mindenkinek mondogat, hogy hoztam nektek boszit. Többenet. És a gyerekek jelentkeztek. Azok a szülők, akik valamikor könnyes szemmel az úrasztalánál azt mondták, hogy igen, ígérem és fogadom, hogy a gyermeket keresztény hitben fogom neveltetni, azok beiratják a gyereket boszorkány képző tanfolyamra. És ment. És teltházzal ment, és megtanulták a bájital főzést, a kártyavetést, a jövendőmondást, egy csomó olyan dolgot, amire Isten komoly átkot mond. Nem a középkorban, akkor hamaribb alá gyújtottak volna az ilyeneknek. Most, demokratikusan felvilágosulva, mert nincs igei látás. Mert nem veszük komolyan Istennek a szavát. Döbbenetes. És sajnos a helyzet nem lett jobb. Egyre rosszabbra kell számítani. Mivé lesz a világ az evangéliumi kereszténység nélkül? Valami ilyesmivé. Az Isten ismeret, a hit, az Jézus Krisztus jelenlétéből, az ő ismeretéből fakad. Ezért kell olvasni. Ezért kell egyre több mindent megismerni belőle. Ezért kell egyre inkább komolyan venni. Testvér, megtesszük-e ezt? Készek vagyunk-e konfrontálódni Jézusért? Családon belül félre lehet tenni ezt az 5 percet, 10 percet, fél órát, amikor elmondom, igen, én most az igét akarom olvasni. Persze a házastárs először furcsán néz, a gyerek is furcsán néz ránk, hogy apám eddig, vagy édesanyám eddig más szokott csinálni, éppen sörözik, vagy a meccset nézi, most egy Bibliát olvas. De testvérek, ebből lesz erő, ebből lesz tartás. Más kép nem lehet. Készek vagyunk-e testvérek ezt megtenni? Ez a vakon született, megállt Jézus mellett. És miután megállt és nyomorúságokat élt át a gyógyulása után, hiszen kiközösítették, akkor találkozik az Úr Jézussal. Élő eleven hit tapasztalata lesz. Van-e nekünk ilyen hit tapasztalatunk? Beszélgettünk-e ma, ami megváltó Urunkkal? Mit mondtunk neki reggel, mikor fölébredtünk? Semmit. Akkor holnaptól ne így legyen. Változtassunk rajta a testvérek. Éljünk az ő jelenlétében, az ő közelségében. Kérjük őt, tanuljunk tőle, ismerjük meg őt egyre, egyre jobban. Mit mond Jézus ennek a vakon születetnek? Hiszel-e az Isten fiában? Hiszel-e az Isten fiában? Kiderül, hogy ez a meggyógyult ember szeretne hinni, de még nem tudja pontosan, hogy ki az. Van már ismerete Jézusról, nem csalónak tartja, de még ez a kijelentés nem volt meg számára, hogy ő az Isten fia. Akkor mondja neki Jézus, hogy aki te veled beszél, ő az. Erre mondja a vakon született, hiszek Uram, és imádja őt. Testvérek, Jézust imádni, az nem egy magától értetődő dolog. Imádkozni minden ember tud. Ami nagyon gyakran azt jelenti, hogy előveszem a kérés listámat, és elmondom az Úrnak, hogy Uram, ha jóba akarsz lenni velem, akkor ezeket tedd meg. Így szoktunk imádkozni, nem? Vagy ha már elég nagy a baj, jaj Uram, jövök, mert már nem bírom tovább. És amikor jól ment testvér, addig merre jártál? Kérdezhetné Isten. Na mindegy. Imádkozni minden ember képes, de Jézust imádni nem. Jézust imádni csak azt tudja, aki valóban találkozott ő vele. Tudjuk-e imádni őt? Tudjuk-e feltétel nélkül tisztelni, szeretni, és mindenben engedelmeskedni néki? Tudjuk-e imádni őt? Zsoltárokat énekelni bárki tud. De egész életét hálatelt szívvel az Úrnak zengeni, csak azt tudja, aki találkozott Jézussal. És testvérek, ez nem egy mellékes dolog. Életünk legfontosabb dolga. Mert ez az örök élet, örök halál kérdése. Itt nem arról van szó, hogy van egy újabb hobbi, ami bekerült az életemben, mit tudom én, a virággyűjtés, szalvétagyűjtés, meg a bélyeggyűjtés, mert én amíg ott van az, hogy keresztény is vagyok. Nem. Ez a legfontosabb, ez határoz meg mindent. Hogy én Jézusé vagyok. Imádjuk-e őt? És ezután Jézus egy különleges dolgot mond. Tulajdonképpen itt a vakon születettel való beszélgetése véget is ér. És mit mond Jézus? Ítélet véget jöttem-e világra? Mi van? Ítélet véget jöttem-e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, akik látnak, vakok legyenek. Nem szeretjük Jézusnak ezeket a kemény beszédeit. Van neki néhány ilyen nagyon kemény tanítása, mikor azt mondja, hogy én megítélem. Tulajdonképpen ez azt jelenti. Én ítéletet hozok, akik nem látnak, azok lássanak, akik látnak, azok vakok legyenek. Mit jelent ez? Beszéltünk erről már tegnap. Tulajdonképpen a keresztény élet, az újjászületés ott kezdődik, hogy belátom, hogy vak vagyok. Amíg azt hiszi az ember, hogy valami jó van benne, amíg azt hiszi az ember, hogy én tudok valamit Isten előtt önerőből is felmutatni, addig az ember menthetetlen. Addig az emberen Isten ítélete van. Mert az azt jelenti, hogy addig az ember azt hiszi, hogy lát. Azt az embert lehet megmenteni, és Jézus azokat menti meg, aki komolyan veszi, hogy őnek Isten előtt semmi esélye nincs önerőből. Aki komolyan veszi, hogy vak. És ha valaki ezt megteszi, ha valaki ezt kimeri mondani a saját kéz, Uram, könyörülj rajtam, mert én elvesztem. Könyörülj rajtam, mert nem tudok megállni a te színed előtt, azon az emberen ragyoghat fel Istennek a kegyelme. Egy másik helyen mondja Jézus, hogy aki többre tartja a szüleit, apját, anyját vagy gyermekét, mint engem, az nem méltó hozzám. Nagyon kemény szavak ezek. Valaki azt mondta, hogy ó, kérem, nem szabad ezt egyre túlzásba vinni. Jó, jó az Urat követni, de hát azért annyi minden van még ezen a világon. Valóban van egy igen-igen széles út, ami sok mindent kínálnak. Csak annak a vége nem a mennyországba visz. És én senkit nem akarok arra az útra hívni. Hanem azt mondom, hogy gyere Jézushoz. Gyere testvér az Úr Jézusra, és akkor örök életed lesz. Sőt, nem csak, hogy lesz, akkor örök életed van. Már most itt, ebben a világban. Van, aki azt mondja, hogy ó, kérem, ez túlzás. Hát nem lehet azt tudni. Én emlékszem, mikor megtértem, hát nekem is meggyűlt a bajom némely egyházi emberrel, ugyanis a református lelkészek közül többen magyarázták nékem, hogy olyan nincs, hogy az embernek ügybizonyossága van. Én néztem rájuk nagy szemekkel, és mondtam, hogy hát én nagyon sajnálom, ha neked nincs, nekem van. Tudom, hogy örök életem van. Ó, de hát azt nem lehet tudni, mert ez ilyen fanatikus dolog. Mondom, fanatikus. Hát ne haragudj, már mondtam az illetőnek, hát ezért az emberek az életüket adták. Hát gondolod, hogy valaki megy a mágiára úgy, nem tudom, mi lesz oda, hát vagy van, vagy nem lesz. Megy valaki az oroszlánok elé úgy, hogy megúszhatná az egészet, csak annyit kéne mondani, hogy nem a messiás Jézus, csak hogy élne tovább, mint Marti hevesen, de nem, neki messiás Jézus, és az oroszlánok elé viszik. Egy ilyen bizonytalan jövőképpel ezt lehet? Nem lehet. Ők halálosan komolyan vették, hogy amit úgy hívunk, hogy halál, az tulajdonképpen csak átmenetel ebből a világból a másikba, és oda át engem Jézus vár. Tudod-e ezt, testvér? Van-e üdvbizonyosságod? Ez nem fanatizmus, hanem ez az alap. Innen indul el, hogy tudom, hogy örök életem van. Tudom. És akármikor hív el innen az én Uram ebből a világból, tudom, hogy ő hozzá érkezem meg. Nem önmagam, én nem azért, mert a pap Tibor hű, de jó gyerek, nem jó gyerek. Szörnyű bűnei vannak. Nem. Hanem egyedül, kegyelemből. Jézus azt mondja, én ítélet véget jöttem a világra. És megszólalnak Jézus mellett némely farizeusok. Na hát, ezek meg kik? Testvérek, ezek nem azok a farizeusok, akik a bíróságban a vakon születetet vizsgálgatták, hanem olyan farizeusok, akiknek úgy, majd pestiesen szóval így mondanák, bejött Jézus tanítása. Szimpatizáltak Jézus tanításával. Azt gondolták, hogy lehet, hogy van abban valami. Úgy távolság tartóan vacillálnak, hogy nem mond ez a názáreti ácslegény rosszat. Mennek Jézussal az úton, nem mennek el a Siloám tavához, nem látják be ők még azt, hogy mindenestől fogva romlottak, így aztán még üdvbizonyosságuk nincs, de ott vannak Jézus körül. Ott vannak Jézus mellett, és feltesznek egy nagyon furcsa kérdést. Ugye hallák ezek a témák farizeusok, és megkérdezik Jézustól, hogy avagy mi is vakok vagyunk, éj. Az ember néz egy nagyot, hogy mi van? Hogy lehet ilyet kérdezni? Hát figyeljük meg, a vakon született nem kérdezi, hogy Jézus, én még vak vagyok? Ostobaság a kérdés. Hát tudja, hogy eddig vak voltam, most meg látok. Mi van ezekkel a farizeusokkal? Ők tulajdonképpen azt hiszik, és Jézus már ezt fogja nekik mondani ítéletképpen, ők azt hiszik, hogy ők látnak. És nem látják, hogy ők tulajdonképpen totálisan vakok. A vakon születettnek ez nem kérdés. Ő tudja, hogy vak volt, el is mondta, vak voltam, és most látok. Ezek a farizeusok meg azt mondják, hogy hát mi vakok lennénk. Hát annyi mindent tudok, olyan erkölcsös vagyok, olyan szép tiszta életet tudok itt prezentálni, hát akkor bűnökről nem beszélünk, mert az mindenkinek van, de egyébként normális ember vagyok. És nem veszi észre, hogy totálisan romlott. Tele vannak kérdések, hogy a legfontosabb kérdés, hogy mi is vakok vagyunk-e? Valaki azt mondta, hogy tele vannak bizonytalansággal, meg itt nincs üdv bizonyosságuk, őket jellemző az üdv bizonytalanság. Ma is van sok ilyen, hogy oké, mert nem lehet azt tudni. Nem olyan régen történt egy temetésen, urnás temetés volt, eltemettük a nagymamát, és akkor vége van a feltartásnak, és hát éppen kondoleálok, és jövök el a gyászolóktól, amikor hallom, valaki nagybölcsen mondja, hogy na, ezt támaszta fel az Úristen? Hát muszáj voltam visszafordulni, azt mondtam, hogy fel fogja támasztani bátyám. Meg majd magát is. Először nézzen szembe ezzel a perspektívvel, magát is el fogják temetni. Most még nem látszik, egész klasszul néz ki és jól él, de ugyanígy megrendezik az ön temetését is. És majd magát is feltámasztja az Úristen. Csak hogy mire? Ó, tiszteletes Úr, nem jött még onnan vissza senki. Nem-e? Hát mondom, a názáreti Jézus visszajött. Meg ő három halottat feltámasztott, amiről tudunk konkrétan. Az Ószövetségére is voltak halott támasztások, meg Jézus feltámasztott, Jézus halálakor is támadtak fel halottak. Hát mi az, hogy nem jött még onnan vissza senki? Üdv bizonytalanság. Testvérek, hát hogy lehet így szembenézni? Legnagyobb kérdés. Elmegyünk ebből a világból, hova megyünk? Nem érdekel? Tényleg nem számít csak az, hogy mennyi a lottó ötös? Sokkal fontosabb kérdés. Ezeknek a farizeusoknak nincs üdvbizonyosságuk. Ők üdv bizonytalanak. Nagyon komoly kérdés, hogy nekünk van-e? Tudjuk-e mi, hogy hova megyünk? Tudjuk-e, hogy igen, én vakon születtem? El tudom mondani, igen, én vakon éltem életemben, akármennyi évet. De Jézus megszólított, elküldött a Siloám tavához, elmentem, és most látok. Nem mindent, de tudom a célt, látom az ő kezemunkáját az életemben, és tudom, hogy ő mindig mellettem marad. És mit mond Jézus? Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Mi a baj? Testvérek, nem az a baj, hogy valaki vakon született, és tudatában van annak, hogy vak. Ez nagyszerű helyzet. Ezzel lehet segíteni. A baj az, hogy ők még vakok, és azt mondják, hogy látnak. Lelki térre terelve, ezt a gondolatot átültetve, az a baj, amikor valaki azt mondja, ismerem én Isten, csak éppen nem ismeri őt. Tudom én, mit jelent kereszténynek lenni, csak a Szentírásból nem tud semmit. Néhány évvel ezelőtt történt egy, ez is aranyos volt, jegyes oktatásra jött egy ifjú pár, és beszélgettünk, arra vőleg így ott mondják, hogy ő természetesen református, de ne nagyon beszéljek neki Istenről, mert ő meggyőződéses ateista. Na mondom, ilyet is ritkán látni? Mondom, tudod, mit mondtál? Mit? Azt mondtad, hogy süket néma opera énekes vagy. Halál komoly. Ilyen butaságot, hogy meggyőződéses ateista református vagyok, ezt föl kéne írni valóban, szóval nem vagy református, keresztény se. Te vak vagy. Lásd be, onnan el lehet indulni. Onnan van tovább. Jaj, de szörnyű testvérek, mikor valaki úgy beszél, hogy tanít Isten ügye mellett, Isten igéje mellett, úgyhogy nem ismeri Jézus. Van ilyen. Tehát nem az a baj, mikor azt mondja valaki, hogy vak, azon lehet segíteni. Az odaborulhat Jézus elé, és kérhet kegyelmet. Mit mond nekik Jézus? Ti azt mondjátok, hogy látunk. Azt mondjátok, hogy megy ez nekünk. Azt mondjátok, hogy meg tudunk mi felelni Isten törvényének. Ugye a farizeusokkal ez volt a baj. Ez volt a baj léptennyomon, hogy megvolt a törvény listájuk, amit többé-kevésbé be tudtak tartani. És ők elhitték, hogy kérezték, hogy az Istennek elég. Csak hogy Istennek az nem, hogy közelébe sincs. Onnan kell elindulni, hogy én Isten előtt semmit nem tudok felmutatni, ami neki kedves lenne. Én Isten előtt egy csőttömeg vagyok. Én vak vagyok. Én szerencsétlen, nyomorul, elesett ember vagyok. Azt kell kimondani, hogy Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. És ha valaki ezt kimondja, azt kezdhet el látni. Mert az meglátja a szabadítót, meglátja a szabadítást, meglátja az örök életet. Meglátja azt, amit az a vakon született meglátott. Testvérek, ez a csoda megtörténhet ma is. Ez nem kell semmi vallásos teljesítmény, ez csak annyi kell, hogy odaborulunk Jézus elé. Uram, könyörülj meg rajtunk. Adj üdvbizonyosságot, adj hitet, add nékünk a te lelkedet. Olyan jó lenne, hogyha Budaörsön itt minél többen lennének azok, akik így újjászülettek. Akik tudják hittel vallani, hogy igen, én találkoztam Jézussal. Én tudom, hogy ő az Isten fia. Tudom, hogy ő az én megváltó. És nem csak azért tudom, mert már elég sokat hallottam, hanem én a szívemből tudom, hogy ő belépett az életembe, megszabadított, megváltott, és nekem ő érette, örök életem van. Legyünk ilyen bizonyosságot nyert gyermekei az Úrnak. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, testvéreim, imádkozunk. Bocsáss meg nékünk, Úr Jézus Krisztus, hogy minket is olyan sokszor megkísért az a gondolat, hogy mi látunk, hogy mi meg tudunk felelni az Atya elvárásainak, hogy mi tudjuk teljesíteni azt. Úrunk, mutasd meg, hogy a mi látásunk, a mi cselekedeteink semmit nem érnek. Ha te nem könyörülsz, ha te nem irgalmazol, Úrunk, akkor messzetetlenül elveszünk mindannyian. Kérünk, Úrunk, hadd éljük át ezt a csodát, hogy ez a vakon született átért, hogy megálltál mellette, és miután kivetették, kiközösítették őt, te akkor is utána mentél, megerősítetted őt, adtál néki hitet, bizonyosságot. Bocsáss meg, Úrunk, hogy mi annyira sokszor bizonytalanságban vagyunk, és nem is akarjuk komolyan venni a te bizonyságaidat. Kérünk, Úrunk, adj nekünk bizonyosságot a jövendőt illetően, adj nekünk bizonyosságot az örök életet illetően, add nekünk bizonyosságot a szabadítást, az üdvösséget illetően, a legfontosabb dolgot illetően. Hadd higgyük, hadd lássuk és hadd vegyük komolyan, hogy te érted és te általad van örök életünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te mindent vállaltál ott a Golgota keresztjén. Köszönjük, hogy nem szálltál le, nem csak félig váltottad meg a tieidet, hanem tökéletes váltságot szereztél. Ezt nem érdemeljük ki, ezt nem is tudjuk igazából meghálálni sem. Kérünk, hogy mégis cselekedjen mi szívünkben, hogy hadd tudjunk hálás gyermekeidként, amennyire tőlünk lehet, te néked engedelmeskedni, és valóban a te utadon járni. Urunk Jézus Krisztus, kérünk, hogy tégy minket olyan bizonyságtevőidé, akik tudnak hitelesen szólni te rólad, akiken meglátjuk, hogy találkoztak te veled, mert látnak. És kérünk, Urunk, hogy védj el minden bizonytalanságot, ami életünkből, lelkünkből. Hadd legyünk a te bizonyságot nyert gyermekeid, akik te hozzád ragaszkodnak minden körülmények között, akik a te szavadnak engedelmeskednek, akik a te dicsőségedre akarnak élni. És add, Urunk, hogy hadd tudjuk ezt továbbadni. Elhirdetni családjainkban, szeretteink között. Elhirdetni a munkahelyen, az utcán, barátoknak, hiszen mindenkinek tere áll van szüksége. Úr Jézus Krisztus, tégy minket olyan gyermekekké, akik tudnak Te általad, te rólad hitelesen szólni. Tégy minket bizonyságtevőkké. Amen. Imádkozzuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot.
Mi atyánk, vagy a mennyeiken, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünknek, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minden kísértésbe, de szabadíts meg minden gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hallgassuk meg a hirdetéseket. Azt mondta a nagyszerető asszony, hogy hirdessem, hogy holnap este is 6-ra lehet jönni. Hát, lehet jönni, csak én már nem leszek itt holnap.
Valóban elhangzott ez, mert hogy szívemből jött, hogy milyen jó lenne, hogyha holnap este is hallgathatnánk még itt tovább a történetet. Szerintem még lenne bőven mondani való, biztos. De azért hadd legyen az első szó az a hálaadásnak a szava, és Isten felé legyen áldott a mi Úrunk Istenünk ezért a hétért, ennek a hétnek az estéért, és a második szó pedig a köszönet az ő szolgája felé, Pap Tibor, lelkipásztor testvéremnek szeretném szívemből megköszönni, és gondolom, hogy a közösségünk, a gyülekezet nevében is mondhatom ezt, azt, hogy ezen a héten minden este kizögykölődött, kijött Budapestről, jobb kihozta az autó, és közöttünk hirdette az igét, bizonyságot tette arról, hogy valóban van lehetőség a vakságból való gyógyulásra, és én külön köszönöm azt, hogy ilyen határozottan hangzott az ige, a felszólítás is, de meg a lehetőségről való bizonyságtétel is, hogy vakokból látóvá válhatunk. És az én imádságom az, és ez továbbra is ott lesz a szívemben, hogy tényleg itt Budaörsön minél több ilyen látó ember legyen, és mi magunk is tudjunk a mi Urunknak hitvallói lenni, hogy általunk is még sokan oda találhassanak hozzá, és minél többen dicsőíthessük őt együtt. Köszönjük szépen!
Köszönöm, hogy jöhettem.
És hadd hirdessem még azt, hogy vasárnap, ha Isten is éltet bennünket 10 órától, Isten tiszteletet tartunk, ezzel az Isten tiszteleten megtarítjuk az Úrnak szent asztalát, és készüljünk így is tovább imádságos szívvel, lélekkel erre a vasárnapi Isten tiszteletre, és olyan jó, hogy itt az úrvacsora alkalmával a szentjegyek is arra fognak bennünket emlékeztetni, és abban megerősíteni, amit a mi Urunk Jézus Krisztus tett azért, hogy mi vakokból látóvá válhassunk. Sok szeretettel hívok mindenkit a vasárnapi Isten tiszteletre is.
És tegnap este elhangzott, itt a hirdetésekben szeretném újra mondani, hogyha valakinek van kedve egy kis közös beszélgetésre, imádságra, itt az Isten tisztelet után marasztaljuk a testvéreket. Ki fogunk menni most a nagytiszteletű asszonnyal a zárójének eljeneklés után, nem azért, mert el akarunk menekülni, hanem akik nem maradnak itt a beszélgetésen, tőlük elköszönünk. De valakinek kedve van, és szívesen együtt töltünk még egy kis időt, ígérem, hogy éjfélre végzünk. Vélem, tudom, tehát ha tovább maradunk, ha maradunk, akkor még lehet beszélgetni, esetleg kérdéseket feltenni, vagy tovább gondolni, együtt imádkozni. Énekeljük el áldásvétel előtt az evangelizációs hetünk énekét, a kis lapon, amely ki van osztva, amit már talán kívülről is tudunk. Jézus engem megtalált, mindörökre hőn szeret. Helyünkről fennállva vegyük az áldást. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, minden alkalommal háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.